Urunk Istenünk, te egy olyan csodálatos Isten vagy. Olyan csodálatos Isten vagy, aki velünk kapcsolatot akarsz tartani. Aki meg akarsz bennünket menteni. És olyan csodálatos, hogy sok száz évvel ezelőtt ugyanazt az eszközt adtad nekünk, mint most. Hogy tudunk hozzád fordulni. Hogy tudunk tőled segítséget kérni. Hogy tudunk veled beszélni. Köszönjük az imádság lehetőségét, amely lehetőséget ad arra, hogy hálát is adjunk neked. Köszönjük, Urunk, hogy 500 évvel ezelőtt meghallgattad az imákat, és megmentetted Magyarországot és Európát a törököktől, a mohamedánoktól. És köszönjük azt, hogy a sarok imaláncát is meghallgattad, és megmentesz bennünket a járványtól. És köszönjük azt, hogy ahogy 500 évvel ezelőtt sem hagytad magára a várvédőket, úgy minket sem hagysz magunkra. És nem hagyod, hogy a bűneinkben elpusztuljunk. Nem hagyod, hogy egyedül legyünk a kétségeinkkel, a félelmeinkkel, hanem elküldted hozzánk a te fiadat, Jézus Krisztust, aki meghalt helyettünk, a mi bűneinkért, értünk. És köszönjük azt, hogy Jézus ma is itt van köztünk, és hozzá fordulhatunk. És ahogy a régieket, úgy bennünket is megmenekít. Add, Urunk, hogy ezt higgyük. Ámen.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A gyermekeket elbocsátanánk. Szerintem Judit úgy néz ki, hogy ő az, aki legalább az egyik, aki velük lesz. Isten áldjon benneteket. Szeretném átadni mindenekelőtt a köszöntést Robitól. Éppen tegnap beszéltem vele. Egyszer csak csörgött a telefonom, és fölhívott engem a Chattanoogában van éppen. Tündivel együtt. Nem tudom, hogy a lányok is ott vannak, ebben nem vagyok biztos, de a lényeg az, hogy kedden jönnek haza, és nagy szeretettel gondolnak ránk. Olyan időt élünk most, amikor mindenféle évzárok vannak, és hát a mi kis házi csoportunkban is egy évzáró volt. A házi csoportunkban minden esemény egy-egy étkezéssel van összekötve, csak hogy tudjátok, ez egy ilyen házi csoport, nagyon szeretünk együtt jókat enni. Most is így volt, egy hát ilyen piknikezés volt, vagy hát inkább azt mondom, hogy sütögetés, amire a Molnárik meghívtak bennünket az otthonukba. És az esemény részeként azt gondoltuk, hogy tartunk egy hálagálát. Ez azt jelentette, hogy mindenki előre készült, és aztán ott helyben pedig egy ilyen színes, ilyen ragasztós papírokra fölírhatok azt, hogy miért vagyunk hálásak. De úgy kellett fölírni, hogyha lehet, akkor ne legyen teljesen nyilvánvaló, hogy ki írta, és akkor, amikor levettük a fölragasztott papírokat, akkor ki kellett találni, hogy ki az, aki írhatta. Hozzá is lehetett fűzni egy-két gondolatot. És hát azt szeretném veletek megosztani, hogy nagyon sok hálaadási ok a gyülekezettel volt kapcsolatos. A közösségről szólt, arról, hogy barátokra találtunk a gyülekezetben, hogy meg lehet tartanunk a tábort, az ige hirdetésekről, hogy ott kapunk táplálékot, hogy Robi minden egyes héten lelkesen fölkészül, és igyekszik a legjobban átadni nekünk az üzenetet, hogy megtartást tapasztaltunk a Covid idején, hogy egyetértés van a presbiterek között, és sok más ilyen hasonló dolog. És arra gondoltam, hogy ezt az egész hálaadást szeretném kiterjeszteni most így a gyülekezetre is. És egy olyan időszak után, ami nagyon nehéz és zaklatott volt ebben a covidos helyzetben, tényleg nagyon megrázó volt sokunk számára. Örülök annak, hogy itt van például Balázs velünk, őnek is nagyon-nagyon megrázó időszak volt ez. Vele együtt mi is megrázkodtunk, de hát gondoljatok Lajosra, akiért elkezdtünk imádkozni, és aztán egy imalánc nőtt ki ebből az egészből, és sok más ember ebben a gyülekezetben az állásáért küzdött, vagy sok minden más nehéz küzdelem volt, sokan átestünk a Covidon, mi magunk is, és mindezek között megtapasztaltuk azt, hogy az Isten velünk volt. Erről szólt már Zoli is, de szeretném, hogyha így együtt elolvastánk egy Zsoltár részletet, Ha lehet, akkor álljunk föl, jó? Ez a hála hadd legyen ott a szívünkben, mert ebben azt valljuk meg, hogy ha az Isten nem lett volna velünk, akkor átcsaptak volna fölöttünk a hullámok, de nem voltunk egyedül, nem voltunk elhagyatottak, és nem törtünk össze. Így olvassuk ezt el együtt, jó? Vezetlek benneteket. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael, várjatok hangosan mindjárt együtt, jó? Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael, akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékó fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madarász a madarásztőréből, bocsi. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, hogy tiszta szívvel így tehetünk mi is bizonyságot, és most megvalljuk, ahogy ez a Zsoltár kér bennünket, és bátorít bennünket, hogy együtt megvalljuk, hogy te vagy az, aki megtartottál bennünket, hogy nélküled elsodort volna bennünket ez a járvány is, nélküled nem tudott volna megállni a gyülekezet, nélküled és a te igéd nélkül teljesen elveszettek lennénk. De köszönjük, hogy így veled, a te nyájadhoz tartozva azt mondhatjuk, hogy teljesen megszabadultunk, hogy már most szabadok lehetünk, hogy olyan szabadságban élhetünk, amikor tudhatjuk, hogy mint egy madarász a madarász tőréből megszabadult, és nem csak egyszerűen megszabadultunk, hanem a tőr összetört. Köszönjük azt, hogy nincs a sátánnak, a gonosznak olyan hatalma fölöttünk, hogy elveszíthetne bennünket. Köszönjük, hogy a te uralmad alatt élhetünk. Ezért nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük neked, hogy megtartottál minket. Amen. Foglaljatok helyet. Nem ez lesz az igényhetésnek a témája, bár nagyon szeretem ezt a Zsoltárt, hanem egy mennyegzői meghívóról fogunk olvasni. Itt nálunk is mennyegzői meghívók érkeznek, itt van például Szilvási Réka és Szekeres Tamásnak a meghívója, akiknek nagyon örülünk már előre is. Jövő hét szombatján lesz, ez június 19-én is. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor az ember kezébe vesz egy ilyen meghívót, akkor elindulnak a gondolatai. És hát akkor én például úgy volt, hogy a feleségemnek mondtam, hogy figyelj, június 19-én lesz ez a menyegző, mindenféleképpen ott kéne lennünk, írjuk be a naptárba, tegyük félre az időt, hogy semmi más ne jöhessen ezzel szemben, ezzel az idővel. Amikor egy meghívót a kezünkbe veszünk, akkor van egy várakozás bennünk, akkor megjelenik előttünk az ifjú pár képe, amikor találkozunk velük, akkor már úgy látjuk őket, igen, ők fognak összeházasodni, esetleg ajándék ötleteken törjük a fejünket, és hát ilyenkor, amikor egy ilyen covidos bezártság után vagyunk, akkor pedig már azon is jár az eszünk, hogy ú, de jó lesz majd ott együtt ünnepelni, és a lagziban, a lakodalomban együtt örülni a többi meghívottal együtt. Az embernek ez jár a fejében. Egy ilyen meghívóról fogunk most olvasni majd a Máté evangélium 22. részéből, egy kis bevezető után. Ezt a meghívót azonban nem fogadták ilyen jó szívvel a meghívottak. Nem törődtek vele. Ha tetszik, akkor eldobták a meghívót. Nem érdekelte őket. Durván elutasították, azt arról is olvasunk majd. Hihetetlen, de megdöbbentő. Mit lehet egy menyegzői meghívón elutasítani? Mi az, ami az emberekben ilyenfajta reakciókat vált ki? Mondhatnánk, hogy mi soha nem teszünk ilyet, egészen biztosan. Vagy mégis? Különleges ez a példázat, amiről majd olvasni fogunk, és ugye a példázathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, egy olyan műfaj ez, amelyben a képek egyetlen egy fő üzenetet tartalmaznak számunkra, nagyon ritkán egy-egy átvitt értelmezés is megengedhető ezekkel kapcsolatban, de minden esetre egy dologra próbál bennünket a példázatnak az elmondója, jelen esetben majd az Úr Jézus Krisztus figyelmeztetni bennünket, vagy éppen felhívni a figyelmet éppen nagyon érdekes képpel. Éppen egy olyan képpel, amikor egy nagy menyegző készül, egy királyi menyegző ráadásul, ami mindenki ott lehetne, az egész ország együtt ünnepelhetne, amire vannak meghívottak, amiben nincs semmi olyan, ami kivetendő lenne, ami csak-csak örömből áll, mégis az emberek elutasítják. Az Úr Jézus fel akarta hívni valamire a figyelmet ezzel a példázattal. Szeretném, hogy egy kicsit megnéznénk még előtte az, hogy az előző fejezetben, a Máté 21-ben mik történnek. Azt látjuk itt, hogy itt elkezdődik a passió történet, az Úr Jézus szenvedés története, mégpedig úgy kezdődik el, hogy királyként bevonul Jeruzsálembe. Mindjárt emlékszünk erre a történetre, egy szamár csikó hátán vonul be az Úr Jézus, nagyon szeliden, nagyon alázatosan, mégis királyként, úgy, hogy az emberek ezt mondják neki: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Egy ilyen spontán Isten dicséret fakadt az emberekből, mert Jézus megmutatta az ő királyi voltát, és ezek az emberek pedig felismerték a messiást benne, ez egy szép és szívet melengető kép. De rögtön ezt követi a Máté 21-ben a templom tisztításnak a története, amikor az a szeliden, szamárháton érkező király ostort fon, és asztalt borogat a templomban. Hát képzeljétek el, hogy milyen lehetett ez. El tudod ezt képzelni így Jézusról? Azt persze mindenki el tudja képzelni, hogy fehér ruhában, szeliden, hozsannázás közben bevonul, de azt is olvassuk itt a következő, a János evangéliumában olvasunk erről, hogy kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból, mármint a kufárakat, a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszort, az asztalokat felborította, a galambárosoknak pedig ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piaszteret az én atyám házából. És képzeljétek el, hogy Jézus belép a templomba, a királyi bevonulás követően, a hozsannázás közepette, belép és meglátja a templomban azt, hogy itt nem az történik, aminek kéne történnie, az Isten dicséretének, és az, hogy az emberek azok közeledhessenek Istenhez, hanem mielőtt közelednének Istenhez, kell találkozniuk egy ilyen bizniszel, olyan bizniszel, állatok vannak, tehát mindenféle vásárosok ott vannak, és az emberek mire elérnének Istenhez, addigra már elfelejtik azt, hogy miért jöttek. Amikor Jézus ezt meglátja, akkor leül, és szép csendesen egy ostort fon. Ez a szelíd Jézus, ez a szelíd messiás, akit az előbb még hozsannáztak. Nagyon érdekes kontraszt ez, nagyon érdekes elképzelni Istent így. Istent ma is szeretik úgy elképzelni ebben a világban, mint aki egy szelíd és jóságos apóka, aki mindenkit magához ölel, és valóban Isten nagyon nagy szeretettel van irántunk. De van egy ilyen oldala is, nem tűri azt, hogyha valaki közé és az ő gyermekei közé áll. Hogyha valaki meg akarja akadályozni azt, hogy az a dicséret megtörténjen, a találkozás Isten és ember között, akkor ő azt nagyon szigorúan ostorral is akár megoldja, asztalokat borogat. Aztán a következő kép, amiről olvasunk, az a fügefa elszáradása, egy megdöbbentő kép. Ugye az történik, hogy Jézus megy Jeruzsálem felé, lát egy fügefát, és kicsit körülnéz, és látja, hogy semmi más nincs rajta, csak levél, és azt mondja, hogy ne teremjen többé rajta gyümölcs, és azonnal elszárad az a fügefa. Megint egy nagyon hirtelen és meglepő kép. Ez a szelíd messiás, aki szamárháton vonult be, most egy újabb képpel tanítja a tanítványokat. Ugye a fügefa Izraelnek a képe legtöbbször a Bibliában. És itt arról van szó, hogy Jézus oda megy és nem talál, csak levelet rajta. Mondhatnánk azt, ugye mi szokásaink szerint, hogy hát a mi gyümölcsfáink azok úgy készülnek termésre, hogy először kihajt a zöld levél, aztán virágzás, és akkor utána jönnek a gyümölcsök. Na most a fügefa nagyon érdekes, meg tudom erősíteni, mert nekem is van egy fügefám. A fügefán a levelekkel együtt jelennek meg a gyümölcsök. Tehát általában, amikor oda megy valaki, akkor joggal várhatja, nézheti azt, hogy lesz-e rajta gyümölcs. Itt az történt ebben az esetben, hogy Izraelnek az Isten tisztelete az csak pusztán látványosság volt, mint a levelek, de nem volt benne semmi gyümölcs. A látszat nem elég, mondja ezzel a mi Urunk, Isten gyümölcsöt, megtérést keres, és jön a számonkérés is, ami olyan szigorú lesz, mint amilyen ennek a fügefának a számonkérése volt. És aztán jön a szőlőmunkásoknak a története, amikor is az Isten kiadja az ő szőlőjét munkásoknak, és ezek a munkások felrúgják a megállapodást, erről van is ige versünk, a Máté 21-ben, és utána, amikor a termelés megindul a szőlőben, akkor Isten elküldi az ő, tehát a neki való járandóságért az ő szolgáit, de ezek a szolgák felrúgják, akinek ki volt adva a szőlő, felrúgják a megállapodást, és akkor ezeket megverik a szolgákat, akik jönnek behajtani a just és a járandóságot, és végül aztán a fiát küldi el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. És megkérdezte tőlük Jézus, a fiát küldi hozzájuk, és próbálja azt elmondani neki, hogy figyeljetek ide, ez az én járandóságom, ez nekem jár, ezt adjátok meg a szolgáimnak, a fiamnak, de az emberek nem becsülik meg. Elutasítás van megint csak. És az Isten országát pedig más kapja meg. Olyan ez, mint a sarokkő. A sarokkőnek a képe jön még elénk. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. A sarokkő az utolsó példa az, ami azt mondja, hogy ezzel valamit kell kezdeni. Ezzel az egész, mindazzal, amit az Úr Jézus képvisel. Nem lehet vele kapcsolatban, tehát nem állást foglalni. Isten megtesz mindent, elkészíti számunkra az üdvösséget, a mi dolgunk pedig az, hogy erre valahogy valamiképpen válaszoljunk, mint hogy a sarokkővel is valamit kell kezdeni. És így érünk el a királyi mennyegzőnek a történetéhez, amelyet most olvassunk el a Máté 22-ből. Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt, mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De némelyek ezzel mit sem törődve elmentek, egyik a földjére, másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtak, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. És így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Nagyon megdöbbentő történet ez. Ha belegondolunk, egy kicsit úgy tűnik, mintha Istent sajnálnunk kellene. Úgy tűnik a első látásra, hiszen ő előkészít valami nagyszerű dolgot, egy nagy-nagy ünnepre hívja őket, és nem jönnek el az emberek. Jót akar, de nem figyelnek rá az emberek. Sőt, az ő emberei ellen fordulnak. De vajon tényleg ez lenne a helyzet? Tényleg sajnálnunk kellene Istent, aki előkészít mindent, aki a meghívót elküldi, és az emberek nem jönnek el? Vajon sajnálunk kéne most Istent abban a helyzetben, amiben mi magyarok vagyunk? Hogy az evangélium szól, és összesen csak 2% vagy 3% a magyaroknak dicséri tiszta szívből Istent. Gondolhatnánk azt, hogy hát szegény Isten, hiába kiteszi a lelkét, de mégsem történik meg az az eredmény, aminek meg kéne történnie. Vajon sajnálunk kéne az Istent, aki a mai keresztény Európában félretett személy? Olyan istentelenségben élünk is, tényleg félretett és mellőzött, pedig egy úgy tűnt, hogy egy jó szándékú filantróp lenne, aki tényleg segíteni akar, mindig jót akar, ugye ez benne is van az ő igéjében, a jó tervezettel felülünk, és az emberek pedig teljesen figyelmen kívül hagyják. Vagy esetleg még többet kéne szolgálnunk, hogy ez a nagyszerű terv, amit az Úr Jézus elhozott a földre, és Isten kigondolt ennek az emberek számára, akár Magyarország számára is, hogy hát ne járjon már úgy Isten, hogy nem jönnek el a meghívottak. Ha már egyszer előkészítette. Én azt gondolom, az egyik legfontosabb üzenete ennek a példázatnak az, hogy Jézus király. Hogy Jézus az, aki a mindenség ura és istene. Hogy Jézus az, aki ő vonult be Jeruzsálembe, aki tudja, hogy mit csinál, hiszen a proféciákban, tehát úgy vonult be, hogy a proféciákban írva van róla, ugye Szamárháton és Szeliden. Ő az, aki tudatosan döntött úgy, hogy nem a politikai hatalom leverésére jön, hanem a templomba megy rendet tenni, az Isten és az ember közötti kapcsolat rendbetételéért jött. Ő az, aki bement a templom tisztításban, hogy elvégezze ezt a tisztító munkát. Itt ebben az esetben, amit olvasunk, vagy ebben a példázatban, ő az, aki a mennyegzőt, nagy ünnepet előkészíti, ő az, aki gazdag lakomát biztosít, ő az, aki saját erőből a saját fiának szervezi meg ezt a hatalmas mennyegzőt. Ő az, aki meghívja a vendégeket, és nem a vendégek kényszerítik ezt ki tőle, hanem ő az, aki meghívja őket. Ő az, aki megismétli a meghívást. Ő az, aki megsemmisíti a szolgáinak a gyilkosait és azok városait. Az Isten azt üzeni számunkra ebben a példázatban először is, hogy ő mindenek fölött uralkodik. Még ha úgy is tűnik az embereknek a válaszából, vagy a te elfoglalt gondolataidból, hogy Isten csak egy kis része ennek a világnak, aki nagyon jót akar, de sajnos félreértik őt, és sajnos nem mindenre ad választ úgy, ahogy mi szeretnénk, hogy ez az Isten, ez nem csak egyszerűen ilyen kis része a dolgoknak. Ő az, aki mindenek fölött áll. Ő az, aki a hatalmas király. Ő az, aki a mennyegzőt elkészíti, és inkább azokat kell sajnálni, akik ebből kimaradnak. Inkább azokat kell sajnálni, akik ezt elutasítják. Inkább azokat kell sajnálni, akik a meghívót nem úgy veszik kézbe, hogy jaj, de jó, erre vártam már, és ott akarok lenni mindenféleképpen, hanem akik úgy veszik kézbe, hogy hát igen, nagyon szép ez, de sajnos nem érek rá. Őket kell sajnálni, mert olyan dolog marad ki az életükből, amely az egész örökké valóságokat meghatározza. Tehát Isten nem szorul a mi sajnálatunkra, ez az első üzenet, hanem ő az, aki nagyon nagy szeretettel és kitartó szeretettel közeledik hozzánk emberekhez. Ő az, aki a meghívót át akarja adni újra és újra számunkra. Tehát nem szorul sajnálatunkra a sok hitetlen és elutasító ember láttan, sőt, ő az, aki sír fölöttünk. Emlékezzetek arra, hogy Jézus, amikor Jeruzsálembe megy, és tudja az ő elutasító szívüket, ismeri az elutasító szívüket, ő az, aki sír, és azt mondja, hányszor akartalak összegyűjteni. És nem engedted. Nem szorul a segítségünkre sem, meg a védelmünkre sem, hanem ő az, aki felemel és segíthet bennünket. Nagyon sokszor mi úgy gondoljuk, hogy mi Istennek a védő ügyvédei vagyunk. Tehát mi vagyunk azok, akiknek oda kell állni az emberek elé, akik mondjuk ezt a meghívót nem akarják átvenni, és nekünk kell bebizonyítani az Isten. Nekünk kell, kicsit azt jelenti, hogy nekünk kell fölemelni Istent, hogy végre az emberek ne utasítsák el, hogy vegyék komolyan őt. De a Bibliában nagyon nyilvánvaló az, hogy mi nem védőügyvédek vagyunk. Az Isten hatalmas úgy, ahogy van. Az Isten mindenféleképpen hatalmas király. Mi az ő tanúi vagyunk. Mi vagyunk azok, akik elmondhatjuk azt, hogy igen, ő a király, a királya. Igen, ő az, aki a meghívót elküldte, és ő az, aki az embereket körülöttünk várja ebben az országban is, és az egész Európában, meg a világon. Ő az, aki az élet és a halál ura, ő az, aki az üdvösség atya, a minden kegyelemnek az istene, az irgalmasság atya. Ő az, akit meglátva dicsőségben János olyan lett, mint egy halott. Ugye, olvassuk azt, amikor János a jelenésekben leírja azt a jelenetet, amikor ő találkozik ezzel az Úr Jézus Krisztussal, a megfeszítettel és a feltámadottal, akkor a lába elé esett, mint egy halott. Mert ő ilyen, még hogyha esetleg a földi szemei nem látják is, vagy a körülményeink nem is ezt sugallják, ő akkor is az üdvösség atya és a mindenség istene. Nem őt éri kár azzal, hogy a meghívottak nem jönnek el, hogy figyelmen kívül hagyják a meghívást, vagy megölik a hírvévőket. Mit jelent ez számunkra? Azt, hogy az Isten országa mindenektől függetlenül áll. Nagyon fontos ezt megértenünk, hogy nem függ azoktól a körülményektől, nem függ az emberektől, nem függ még a mi elfogadásuktól sem. Nem függ a mi szolgálatunktól az Isten országa. Az Isten nem szorul rá semmiféle módon a mi segítségünkre, hanem az első és legfontosabb, ami történhet velünk ebben a helyzetben, hogy elfogadhatjuk azt, hogy ő a királya és az uraknak ura. A második az, hogy bízhatunk benne, hogy az ő tervét nem állítja meg semmi. Hogy ez a meghívó, ez valóban él, és ez a mennyegző, ez meg lesz. Ugye majd később fogok arról szólni, hogy ez a bárány mennyegzőiről is szól, amikor az Úr Jézussal ott leszünk majd örökké, amikor a gyülekezet, az egyház és az Úr Jézus Krisztus, mint a mennyasszony és a vőlegény egyesülnek, és ott leszünk örökké, hogy ez az, amit elkészített számunkra az Isten, hogy ezt elfogadhatjuk, ebben bízhatunk, és csatlakozhatunk ehhez, a nagy-nagy ünnepléshez. Mindnyájan. Majd erről is szó lesz később, hogy a meghívás aztán mindenkihez szól. Én szeretnék arra kérni benneteket, hogy egy kicsit ezen gondolkozzunk el. Vajon a gondolkodásunkban hol áll Isten? Vajon annak látjuk-e őt, aki ő valójában? Vagy annak néha sajnáljuk őt, mert olyan jót akar, de az emberek nem fogadják el. A csúnya rossz emberek nem fogadják el. Közben ő hatalmas Isten, aki hatalmas nagy dolgokat készített elő számunkra. És hogyha esetleg úgy vagy itt ma közöttünk, hogy még nem az ő gyermekeként, nem fogadta el ezt a meghívót, akkor ez a mai nap is lehetőség arra, hogy elfogad. A második fontos üzenet pedig az ennek a példázatnak, hogy minden kész. Ez kétszer is megjelenik ebben az igében, de még mi aztán virágvasárnap után számunkra ez még nyilvánvalóbb, hiszen mi nagypéntek után is vagyunk. És nagypénteken most a János 19:28-30 kellene nekünk. Itt van. Jézus azt, ez a kereszten történik, Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, tehát itt van egyszer az, tehát Jézus tudta, hogy minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte a lelkét. Tehát mi tudhatjuk azt, hogy mindaz, ami a megváltásunkért meg kellett, hogy történjen, az elvégeztetett. Jézus ezt kétszer is elmondja, vagy hát Jézusról elmondják ezt, és ő maga is elmondja az evangéliumban, hogy elvégeztetett. Jézus tudta, hogy minden elvégeztetett. Itt is ugye arról van szó, most menjünk kicsit lejjebb. A 22-ben, amit felolvastunk, a negyedik versben azt mondja, mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. A 8. versben pedig megismétli ezt, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Tehát minden készen van, a mennyegző kész van. Mi az, ami tulajdonképpen kész van? És mi ennek a jelentősége? Az van kész, amire a meghívó szólt. A mennyegző. Egy nagy örömünnep, amelyen sok-sok tánc van, mulatozás, bőség, ahol a király jelenlétében lehet az ember, akit meghívtak. Amikor az egész ország ünnepel, de a meghívottak aztán különösen ünnepelnek. Ez egy olyan ünnep lesz, ez a mennyegző, amely mindenki számára nyilvánvaló. Aki esetleg látott már zsidó lakodalmat, az tudja, hogy ez egy óriási nagy ünnep. Több napig tart, és ezért is lett az üdvösségnek az előképe. Ezért is van az, hogy a bárány mennyegzőjére többször is használja ezt a Biblia. Istennel való közösségnek a jelképe ez, amikor elfelejtjük egyszer is mindenkorra a fájdalmainkat, a kísértéseinket, a betegségeinket, a szenvedéseinket, és Istennel leszünk maszk és távolságtartás nélkül, és mindenféle félelem nélkül. Úgy leszünk ott, mint ahogy a meghívó szól, hogy gyertek és élvezitek velem azt, hogy az én fiam az ő mennyasszonyával, a gyülekezettel egyesül. Erre szól a meghívás. Tehát az üdvösség van készen, amikor a meghívóban az van, vagy a meghívónak a kiküldője, Isten azt mondja, hogy minden kész van, akkor azt mondja, az üdvösség van kész. Ami a nekünk embereknek készült. A Máté 25-ben erre aztán ráerősít a mi Úrunk, azt mondja, akkor így szól a király jobb keze felől állókhoz, jöjjetek atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Tehát Isten nem most készítgeti számodra azt, ami majd a tied lesz, ami majd nem most készíti, ami majd a miénk lesz, hanem ez már készen van a világ kezdete óta. Istennek a terve nem változott semmit sem. Ő nem közben változtatja és formálja az ő terveit, hanem őneki ez volt a terve. Őneki már a menyegző volt a fejében akkor, amikor te megszülettél, és azt mondta, én azt akarom, hogy ott legyél. A meghívó pedig erre szól. Kezdettől fogva ez volt a szándéka veled és velem. Ott akar látni bennünket maga körül. Az Istennek valamiért fontos az, hogy mi ott legyünk ezen a menyegzőn. Ez az, amit nem tudok megmagyarázni, ez egy misztérium számomra, hogy miért pont nekünk örül, miért nem az angyaloknak a tökéletes éneklését élvezi, és miért nem az ő szolgáinak a tökéletes szolgálatát, miért választott bennünket, ezt nem tudom. De az biztos, hogy örülök annak, hogy nekünk is küld meghívót, hogy ez volt a szándéka velünk kezdettől fogva, hogy ott lásson bennünket az ő nagy-nagy örömében. A jelentősége ennek az, hogy meghallhatjuk a meghívást, és elfogadhatjuk, és ez nekünk szól. És a másik pedig az, hogy mindez kész van. Nincs mit hozzátenni ehhez. Ami kész van, ahhoz nem kell neked valamit hozzátenni. Nem azt mondja, hogy figyelj ide, majdnem elkészült minden, de nem úgy hívnak a menyegzőbe, mint ahogy mi szoktuk néha egymást meghívni, hogy figyelj ide, kész van minden, mi csináljuk a húsit, meg az egyéb dolgokat a grillhez, te pedig hozzá desszertet. Ez nem egy ilyenfajta meghívás. Vagy az, hogy tehát nekünk nincs már semmit hozzátenni. Tökélet, azt mondja, hogy az állatok meg vannak sütve, a körülmények ki vannak alakítva, minden készen áll. Erről szól ez az egész történet, és nagyon hangsúlyosan ez szerepel ebben a példázatban. Ez a fő üzenete. Minden készen van. Tehát nincs mit hozzátenni. Nem kell bedolgozni magunkat az Isten szeretetébe. Nem kell valaminek megfelelni azért, hogy ebben ott lehessünk. Azt mondja, minden kész van. Itt a meghívó, most gyere. Azt mondja az ige több helyen is, megerősíti ezt. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsitek meg a szíveteket. Ma, ha azt hallod, hogy Isten hív téged, hogy ebben az örömben részt vegyél vele, már most ennek az előcsarnokában, és aztán utána majd teljesen kiteljesedve az Úr Jézussal a bárány mennyegzőjén, akkor ezt a meghívót fogadd el. Nincs mit hozzátenni, nem tudod megszolgálni, nem tudod kiérdemelni, csak egyszerűen el lehet ezt fogadni. A meghívónak a fogadtatása azonban nagyon, nagyon vegyes volt. Először is érdektelenséggel fogadták. Ha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy ugye Isten elküldi az ő szolgáit, vagy a király elküldi a szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat, de azok nem akartak elmenni. Ez az első, amit olvasunk róluk. Nem akartak elmenni. Aztán megtudjuk azt is, hogy miért nem akartak elmenni. De némelyek ezzel semmit sem törődve elmentek egyik a földjére, a másik pedig a kereskedésébe. Tehát nem egy másik menyegzőre mentek, nem mondjuk a saját menyegzőjükre mentek, hanem elmentek dolgozni. Mi úgy vagyunk vele, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor péntek van, én azt már nagyon szeretem. Pénteken, mert miért? Mert holnap már nem kell menni dolgozni. Nem olyan, mintha nem szeretném a munkámat, hála Istennek nagyon jó munkám van most, és tényleg szeretem minden percét, de szeretem a pihenésnek is a minden percét. Jól elfáradok a munkámban. Ezek az emberek pedig azt mondják, hát menyegzőre menjünk, vagy dolgozni? Dolgozni megyünk. teljesen kifordult és furcsa gondolkodás. Nem véletlenül szerepel ez így ebben a példázatban, mert föl akarja hívni a figyelmünket a példázatnak az elmondója, az Úr Jézus Krisztus, hogy figyelj ide, valami kifordult az emberi gondolkodásban. Hívom őket egy menyegzőre, hívom őket az Istennek az örömébe, hívom őket, hogy velem kapcsolatban legyenek, kész vagyok ezért megtenni azt is, hogy fölborogatom az asztalokat a templomban, hogy fölhívom erre a figyelmet. Szeretnék velük közösségben lenni, ezek pedig azt mondják, hogy nem érnek rá, nem törődnek vele, nem ez a legfontosabb számukra, hanem elmennek dolgozni. Pál apostol azt mondja a Timóteushoz írt a második levélben, hogy egy harcos sem elegyedik bele a mindennap élet dolgaiba, ha meg akarja nyerni a tetszését annak, aki harcosává fogadta. Ez azt jelenti, hogy emberek, ne kavarodjunk bele úgy ebbe a földi életbe, a munkánkba, vagy akár bármi másba, ami az életünk, földi életünkkel kapcsolatos, hogy elfelejtsük azt, hogy mire szól a meghívásunk. Nekünk a földi életünknek egyik legfontosabb értelmet adó üzenete az, hogy minden készen van. Hogy elkészült számunkra a mennyei üdvösség. Mi nem azért dolgozunk, mi nem azért nevelünk gyereket, mi nem azért építünk házat, nem azért járunk gyülekezetbe, hogy kiteljesítsük most itt az életünket, és hogy beteljen, hogy ne legyen üres az életünk, hanem azért, mert tudjuk, hogy hova tartunk. Mert minden kész van, és mindennek, ami ott kész van számunkra, annak ezek az előképei, a családi boldogság, az, hogy növekszik a család, az, hogy van otthonunk, hogy van munkánk, ezek mind-mind ehhez tartoznak hozzá, de nem önmagukban értékelendők. Volt már ilyen az életedben, hogy ilyen érdektelenség volt benned? Én emlékszem arra, amikor annyira lekötött engem az, hogy mondjuk a megélhetést előteremtsem a családnak, éppen munkák között voltam, hogy ez annyira leterhelt engem, hogy olyan volt, mintha néztem volna a tévét, és full HD-ből átment volna újra fekete-fehérbe, mint régen. Néztem, és gyönyörű, minden színes volt, ugye az Istennel pörgött az életem, és egyszer csak aztán annyira letereltek a dolgok, hogy ugyanazt a tévét néztem, de már fekete-fehérben ment át minden. Olyan volt, mint régen, emlékszem, amikor ugye összesen M1 és M2 volt, az is fekete-fehérben. Mint ugye oda ment volna vissza az életem, hogy egyik nap olyan, mint a másik. Ezzel szemben Isten azt kínálja, hogy minden kész van számodra. Ugye ennek a minden készségnek az öröme már most áthatja az életedet. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy olyan jó lenne, hogyha már teljesen vége lenne ennek a járványnak, hogy nem kellene maszkokat viselni, és visszazökkenhetnénk a normális kerékvágásba. Nekem mindig úgy összerezzen a szívem, és azt mondom, hogy jaj, csak azt ne. Ne menjünk már vissza a fekete-fehérbe. Hanem ha az Isten fölrázott bennünket, mert biztos, hogy volt valami célja ezzel az egész járványos időszakkal, akkor ne kerüljünk már vissza abba a normális kerékvágásba, amikor a munkánk miatt elutasítjuk a meghívót egy menyegzőre, hanem fogadjuk el azt az új normálist, amit Isten elő akar készíteni számunkra. És meggyőződésem, mint ahogy meg is történt már sok emberrel az, hogy az Istennek az a célja, hogy néhány ember, aki eddig a meghívót nem fogadta el, mert érdektelenné vált, mert eltompult iránta, mert a munkájába és sok minden egyéb más fontos dologba öntötte bele az életét, ezeknek azt üzeni, gyere és csatlakozzál a mennyegző sereghez. Mert már minden készen van, a számodra van készen. Az életfelségen túl aztán volt egy másik is, amit a 6. versben olvasunk, hogy voltak olyanok is, akik megragadták a szolgáit ennek a királynak, bántalmazták és megölték őket. Gondolkoztam, hogy honnan jön ez a düh? Honnan jön ez a düh, hogy valaki, aki hoz hozzám egy meghívót egy menyegzőre, hogy képes legyek megölni? Aztán eszembe jutottak azok az ateisták, akik mondjuk a keresztényeken élik ki a dühüket, és mindenféle haragos dolgot tesznek velük szemben, vagy akár üldözik a keresztényeket. Amikor durva választ adnak egy megtérésre hívó szóra, amikor valamiféle dühösség úgy fölhatalmasodik bennük, hogy nem csak egyszerűen érdektelenek, hanem kifejezetten ellenségesek. A meghívó nekik is szól. A történet az, hogy hogy ilyen fajta érzelmek bennünk is vannak. Én emlékszem arra, amikor a saját bűneimben voltam, és az édesanyám például hívott engem a megtérésre. Hazavittek engem egy buliból, mert nem tudtam már hazamenni, és feküdtem az ágyamon, éjszaka néha fölébredtem, és azt láttam, hogy a anyukám ott ül az ágyamnál sírva, és hív engem a megtérésre. Mátékám, miért csinálod ezt? Jézus szeret téged, és más terv van az életeddel. És én a saját édesanyámnak, akit pedig nagyon-nagyon szeretek, mindenféle durvaságot mondtam. Hogy miért nem hagy már békén. Honnan volt bennem ez a dühösség? Az Isten szeretett engem, ő küldötte az én anyukám, nagyon-nagyon szeretett engem szintén, és mégis ott volt bennem ez a düh. Valamilyen szinten megmagyarázhatatlan, valamilyen szinten pedig megmagyarázható, hiszen tudjuk azt, hogy ki áll mögötte. Föl kellett ismernem azt, hogy maga a sátán végezte bennem ezt a romboló munkát. És ha benned is van ilyen düh a keresztényekkel kapcsolatban, vagy a kereszténység üzenetével kapcsolatban, akkor hadd mondjam el, hogy mi nem haragszunk ezekre az emberekre. Mi egyszerűen azt tudjuk nekik mondani, hogy a meghívó akkor is itt van. És már minden kész van, a te számodra is. Azért mondjuk ezt, mert azt is olvassuk ebben a történetben, hogy ezek, akik így ellenszegültek, akár értektelenségből, akár indulatosan, ezeket elsodorta az Isten országa. Azt olvassuk, hogy elküldte az ő seregeit az Isten, az a király, és elpusztította őket a városaikkal együtt. Ez, amit mond Jézus innen a 21. résztől az evangéliumban. Velem kapcsolatban döntened kell. Én hívlak, minden kész van, szeretlek téged, de aki engem elutasít, azt el fogja sodorni az Isten országa. Valaki benne élhet az Isten országában, van, aki a királyi mennyegzőn ott lehet, mert meghívott, és erre mindenki meghívott, te pedig, ha elutasítod, akkor el fog ezt téged sodorni. A két elutasítás után viszont azt olvassuk, hogy megtelik a lakodalmas ház. Ez a következő lépés ennek a történetnek. A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, ezt szeretném, hogyha megfigyelnénk. Tehát gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Mondhatnánk azt, hogy happy end, itt a történetnek a vége. Hiszen erről volt szó. Istennek az a célja, hogy megteljen a lakodalmas ház vendégekkel. De azért nézzük meg, hogy miről is van itt szó. Hát happy end igenis, meg nem is. Igen, azért, mert nem csak a választottak mehetnek be, nem csak azok, akiknek az eredeti meghívó szólt, nem csak a zsidók, akik ugye az eredeti választott népnek a tagjai voltak, nem csak ők mehetnek az Isten országába, hanem itt most már arról van szó, hogy mindenki, akit csak megtalálnak ezzel az üzenettel, gonoszok és jók egyaránt ott lehetnek a mennyegzőn. Ez egy óriási nagy meglepetés, egy óriási nagy-nagy kegyelem, szinte kirobban az evangélium. Jézus mondja még az evangélium korábbi részében, hogy ő Izraelnek az elveszett juhaiért küldetett. De itt aztán már később teljesen kirobban ez az evangélium, és itt már azt látjuk, hogy mindenki, aki csak találnak, bemehet ebbe a történetbe. Az üdvösség mindenki számára nyitottá válik. A meghívó tulajdonképpen most már mindenki számára kézbesítve van. De nem lehet csak úgy, a következő üzenete ennek a történetnek az az, hogy ennek a példázatnak, hogy nem lehet csak úgy beszédelegni az Isten országába. Nem lehet csak úgy egyszerűen besodródni, mondjuk egy gyülekezettel, vagy egy Isten népéhez való tartozással, egy valaha megtörtént keresztséggel, akár bemerítéssel, mindezekkel nem lehet csak úgy besodródni az Isten országába. Az emberekről itt azt olvassuk, hogy ugye ott vannak, ünnepelnek mindnyájan, be is jön a király maga, megjelenik, és a király azt látja, hogy egy ember, aki ott van az ünneplők között, nincsen megfelelő ruhája. Mondhatnánk, hogy előveszi őt ezért, hiszen hát honnan lett volna a ruhája, az utca széléről szólították éppen be. De akkoriban az volt a szokás, hogy a király adott a vendégeknek mennyegzőhöz illő ruhát. Hiszen tudta azt, hogy ott az útszélén találta meg őket, hiszen tudta azt, hogy jók és gonoszok egyaránt vannak ebben a csapatban, tehát ő maga öltöztette fel őket. Ő tette méltóvá a vendégeket. Tehát Isten hív, tudja, hogy méltatlan vagy, teljesen világos számára, tudja, hogy bűnös, tudatlan vagy, elveszett vagy mind a három együtt, ezt ő is tudja, de kész méltóvá tenni arra, hogy ott lehessél ezen a mennyegzőn. Ő az, akitől a méltóság van. Tehát az egyik üzenet az, hogy az üdvösség kész van, a másik az, hogy erre valóban méltóvá kell válni, de a méltóságunk nem magunktól van, hanem a méltóság csak is az Úr Jézus Krisztus kegyelme által van. Ő adja a bűnöknek bocsánatát, ő adja a tiszta ruhát, ő adja azt a lehetőséget meg számunkra, hogy beléphessünk a mennyegzőre, mert velünk akar örülni. Aztán ezt az embert, ezt mégis kidobják erről az ünnepről. Vajon miért dobják ki? Azért, mert nem volt ruhája? Részben azért. De miért nem volt ruhája? Nézzetek meg a történetet, azt mondja az Úr Jézus, hogy Isten megszólítja őt. Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincsen mennyegzői ruhád? És a probléma ott van, ennél az utolsó kis rövid mondatnál, az pedig hallgatott. Isten megszólítja úgy, vagy a király megszólítja őt, hogy barátom, mint ahogy ma is megszólít téged. Barátom, itt vagy, volna ruha, miért nem vetted föl? Vagy hogy vagy még mindig ebben a helyzetben? Az pedig hallgatott, nem szólt egy árva szót se. Én arra szeretnék téged bátorítani, hogy ismert föl az Úr Jézust, mint királyt, ismert föl őt, mint aki hív a saját mennyegzőjébe, lásd meg azt, és fogadd el azt, hogy minden készen van, és amikor a meghívóra ott vagy, és úgy érzed, hogy méltatlan vagy, vagy erre fölhívják a figyelmedet, ott az Isten jelenlétében rájössz arra, hogy méltatlan vagy, és oda megy hozzád, és azt mondja, hogy barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen a ruhád az nem méltó ez a helyhez. Én pedig adnék neked ruhát, akkor pedig ne hallgass, hanem fogadd el azt, hogy ő át akarja változtatni az életedet, hogy méltatlan voltál, de ő méltóvá akar téged tenni. Tehát minden kész van. Ezt lásd meg, hadd nyíljon meg a szemed erre, hogy minden kész van, ne akar hozzátenni ez semmit, de amit pedig akar adni a te Istened, az fogadd el. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy ebben a mennyegzőben, amit előkészítesz, ahol te egyesülsz a te népeddel, a mennyasszonya, ebben mi is ott lehetünk. Köszönjük neked azt, hogy jók és gonoszok ott lehetnek, hogy nem a mi jóságunkon vagy méltóságunkon múlik az, hogy ott lehetünk, hanem a te elkészített lakomádon, a te átnyújtott meghívódon és a te tőled kapott méltóságon. Uram, köszönjük, hogy mindezt megtetted, hogy amikor a kereszten azt mondod, hogy elvégeztetett, akkor ebben mindez benne volt. Urunk, nem akarunk visszasüppedni most abba a normális kerékvágásba, ami egyáltalán nem volt normális, hanem szeretnénk megérteni ennek a járványnak itt a végén. Nagy-nagy hálaadással azért, mert megszabadítottál bennünket ettől a hullámtól is. De szeretnénk megérteni azt, hogy te hívsz bennünket, hogy minden készen van, hogy barátaidként közelítesz hozzánk, hogy ha föl is hívod arra a figyelmet, hogy valami méltatlanság van az életünkben, nem azért, hogy megszígyeníts bennünket, hogy kives bennünket, hanem azért, hogy a te tőled kapott méltóságot, a te tőled kapott kegyelmet, a irgalmat, a mennyegzői ruhát, hogy elfogadjuk tőled. Urunk, szeretnénk megnyitni a szívünket előtted. Kérjük, hogy tedd meg velünk azt a csodát, hogy méltóvá teszel bennünket a veled való találkozásra. Amen.